El is kezdjük az egészségkódot, itt van velem Kovács Róbert, szervusz Robi.
Szervusz.
A mai első témánk a genetikai laboratórium és a genetikai tesztelés lesz. A genetikai vizsgálatok, a géntérképünk. Az, hogy mi derül ki a géntérképből. Ha gyermeket vállalunk, akkor a genetikai vizsgálatok milyen információkhoz segítenek bennünket hozzá. Neked a lányod nem sokára 30 éves, igaz?
Néhány hét múlva, igen, augusztus végén lesz 30 éves.
Rég volt, de talán emlékszel rá, hogy akkoriban milyen vizsgálatok voltak, hogy elmentetek-e genetikai vizsgálatra. Nem tudom, hogy volt egyébként akkoriban.
Hát szerintem 30 éve még nem nagyon lehettek genetikai vizsgálatok, vagy ha volt is valami, akkor nagyon kezdetleges formában. Természetesen, ami akkor rendelkezésre állhatott egy felelős gyermekvállalás előtt álló párnál, nyilván minden vizsgálatot
kimaxoltátok.
Természetesen igen, mi is elvégeztettünk. De hogy genetikai vizsgálatok voltak-e már, akkor bevallom őszintén nem is tudom. De majd megkérdezzük a szakértőnket,
aki a vonalban várakozik ránk, dr. Kósa János, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris biológiai laborjának a vezetője. Üdvözlöm!
Én is üdvözlöm a műsorvezető urakat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Végighallgathatta itt a kis lamentálásunkat, akkor kezdjük azzal szerintem, hogy 30 éve milyen lehetőségek álltak rendelkezésre, mondjuk a gyermekvállalók előtt.
Volt már 30 éve genetikai vizsgálat?
Nagyon jó a kérdés, nem nagyon. Sőt, nem, hogy 30 éve nem volt, 30 éve kezdődött talán Magyarországon, és mondjuk 35-40 éve az egész világon a genetikának az orvosi alkalmazása. Szóval ez igazán olyan 10 éve érhető el körülbelül Magyarországon.
Mit jelent konkrétan a labordiagnosztika, a genetikai labordiagnosztika? Hogyha ezt így le kell írni mondjuk kicsit egy bővebb mondatban, akkor mi az, ami jellemző rá?
Hát tulajdonképpen a genetikai diagnosztika minden olyan eltérésünket vizsgálja, amelyet örököltünk az előző generációtól, illetve egy kicsit kiterjesztettebben azokat is vizsgáljuk, amelyeket életünk során szerzünk, és ez nekünk ugye baj tudhat okozni.
Betegségekkel foglalkozik a genetikai diagnosztika, vagy nem csak betegségekkel?
Hát alapjában véve az egész onnan indult, hogy mindig a kórt, a betegséget vizsgáljuk. Ebben a tekintetben ez az elmúlt időszakban sokat változott, mert vannak olyan diagnosztikai vagy szűrő tesztek, amelyeket egészségesek is igénybe vehetnek. Ilyen volt, amit már említettek, ugye a várandós gondozásban, a magzatnak a genetikai vizsgálata, de vannak ilyen hasonló genetikai tesztek, amik egészségeseknek is hatékonyak.
Milyen területeken érdemes használni, vagy milyen területeken van lehetőség használni és laborvizsgálatokat végezni?
Hát elsősorban a ritka betegségek azok, amelyek genetikai diagnózisért kiáltanak, úgymond. Tehát amikor nem tudja egy orvos kolléga eldönteni, vagy nagyon sokfajta diagnózis van, akár mondjuk évek óta, évtizedek óta jár orvostól orvosig, és nem találnak megoldást, mert mindent váltak, akkor a genetika segíthet. A legsűrűbben a várandós gondozásnál fordul elő a használata. Itt a magzatot nézzük, hogy különböző kromoszoma eltéréseik vannak-e.
Itt az elvégzett vizsgálatnak a végeredménye után gyakorlatilag a szülész, orvos vagy a laborszakember tájékoztatja vagy tájékoztathatja az érintettet arról, hogy a vizsgálat alapján találhattak olyan genetikai problémát, ami adott esetben komoly fejtörést okozhat a szülőknek?
Hát hogyne, hát ezért végezzük. Elsősorban, hogyha vannak különböző útrangos tünetek, akkor mi ezt nagyon jól ki tudjuk egészíteni. De ez fontos mondani, hogy ez csak egy szűrőteszt, mint minden egyes laborteszt, önmagában nem értelmezhető, tehát kellenek a szülészek, kellenek a gyerekgyógyászok, és kellenek a klinikai genetikusok, akik elmagyarázzák ezt a pátyásnak a teszt előtt és a teszt után.
Eszembe jut erről, ugye még maradva a gyerekvállalásnál, aztán tovább megyünk egy picit a genetika más területeire is, de eszembe jut az, hogyha ugye ma már sokan nagyon sokféle vizsgálatot elvégeztetnek a gyerekvállalás során, akár két hetente járnak laborvizsgálatra. Nyilván ennek mindegynek megvan a maga specifikus területe, hogy miért kell, vagy miért vizsgálódnak. Ha kiderül valamilyen genetikai rendellenesség a magzatnál, erről van valamilyen információ, vagy hallgatólagos adat, hogy hányan tartják meg a magzatot, és hányan vetik el?
Ez egy nehéz kérdés. Én biztos, hogy nem vezetünk konkrét statisztikát, de a világunk, és most ez jó vagy rossz, ez mindegy is, egyre inkább hajlik arra, hogy egészséges és tökéleteset szeretnénk mindenből, így a gyerekünkből is. Így nagy eséllyel látok arra a lehetőséget, aki elvégezhet egy ilyen vizsgálatot, és súlyos eltérést, vagy akár sajnos nem is annyira súlyos eltérést találnak, ott esetlegesen lehet teljesen megszakítása vége.
Nem durva ez, amit mondott? Tehát egy kicsit ilyen, mintha tárgyasítanánk az emberi életet.
Hát ez nagyon durva. Én azt gondolom, hogy itt az orvos kollégák, a tájékoztatást végző kollégák, a média, az elvárások, minden felelőssége óriási ebben, hiszen nincsen tökéletes ember. A kérdés csak az, hogy milyen szinten vizsgáltuk meg, milyen mélységben vizsgáltuk meg.
Van ez a kifejezés, ez a designer baby, azt hiszem, amit tökéletesen ideillik a témához, amit a kutató is említett az előbb, hogy mindenben próbálunk a tökéletesre törekedni, ha máshogyan nem, akkor legalább a fotót utólag megpróbáljuk tökéletesre retusálni, de persze ez most így egy sokkal komolyabb téma, amit érintünk, szóval sajnos valóban benne lehet a szülői elvárások között, hogy tökéletes legyen a gyerekem minden szempontból.
Hát, és nem is csak, hogy tökéletes. Teoretikusan már most is vannak erre adataink, de a közeljövőben biztos, hogy pontosabbak lesznek, hogy elméletileg lehetségesé válhat az, ezek a designer bébik, amiket ugye
ajánlasz, Robi?
Nem, Istenben, hogy ajánljak, csak ugye benne van a levegőben ez.
Tehát ezek azok a designer bébik, amelyeket a műsorvezető is említett, megoldható lesz nem sokára az, hogy én egy szőke, zongorázni tudó, jó matekosat szeretnék, és
ugye nem baj, doktor úr, hogyha most nem hiszek önnek?
Nem baj, de a tudományban nem mindig hinni kell. Szóval, hogyha ennél egyszerűbbeket már most is meg tudom csinálni, tehát egy nem kiválasztás az nem olyan bonyolult dolog. De mondok olyan konkrét példát, ahol valóban használja ezt az orvostudomány, ismert családi betegségek esetén, tehát vagy az anyának, vagy az apának van egy öröklődő betegsége, azt most már meg tudjuk csinálni, hogy magzati, vagy akár még preimplantációsan, tehát még mielőtt ugye beültetésre kerülne a magzat, megvizsgáljuk az embriót. És csak az egészségeset ültetjük be. Tehát ennek azért van nagyon komoly orvosi haszna is egy ilyen genetikai szelekciónak.
Masszív.
Elég szorult a levegő.
Egyébként innen tovább menni azért elég magas volt. Igen. Ezek után akkor nyilván nem tudom, hogy mennyire szükséges azt a kérdést föltenni, hogy az eredet kutatás, illetve a genetikai laborvizsgálatok fontosak-e? Tehát, hogy nem esünk-e át a ló másik oldalára?
Ez egy barátságosabb téma sokkal, és sokkal inkább érintik a laikusokat. Igen, arra most már egész szép lehetőség van, és egész olcsó lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy honnan jöttünk. És honnan jöttünket vizsgálhatjuk úgy, hogy anyai, apai vonalon honnan jöttünk, de akár még azt is megvizsgálhatjuk, képzeljék el, hogy mennyi bennünk az ősi, tehát például egy neandervölgyi eredetű DNS. És azért ez már izgalmas.
El lehet hinni ezeknek a manapság divatos ilyen eredetkutató vizsgálatoknak a végeredményét, amikor valaki elküld valamilyen módon egy mintát egy lezárt borítékban ide-oda-amoda a világ túlsó sarkába, és aztán onnan egyszer csak visszajön, hogy te X százalékban ez vagy, és Y százalékban pedig az. Elhihető ez?
Ezek ilyen, amit hallottunk, ez ilyen beküldős tesztek, milyen 50-100 dollárért elküldjük egy borítékba a mintánkat. Az eredet érték az egészen pontos lesz. Tehát ott nagyjából megmondják, hogy hány százalék balkáni, hány százalék ázsiai, és akár lebontva ennél mélyebb részekre is anyai vagy apai DNS-ünk van. Ami ezekből a tesztekben ilyen kicsit kérdéses, hogy sokszor adnak orvosi vagy egészségügyi adatot is, és hát az olcsóság az nem mindig azt jelenti, hogy ezek nagyon pontosak lesznek. Tehát az egészségügyi oldala ez tiltott Magyarországon is, de Amerikában az FDA is egy hosszabb időre betiltotta ezeknek az ilyen típusú olcsóbb teszteknek az egészségügyi értékelését.
Talán ezért is működnek így, hogy így kvázi anonim módon egy levélbe küldözgetünk valamit valahonnan, valahová, és aztán kapunk valami eredményt majd vissza egyszer csak.
Valószínűleg egy jogilag ezt visszázott, tehát szerintem egyszerűbb így adatvédelmileg talán. az egészségügyét, azt most így hagyjuk ezzel, ne piszkáljuk.
Térjünk vissza egy picit ahhoz a témához, hogy egy-egy ilyen vizsgálat akár már magzati korban is megmutathat bizonyos várhatóan bekövetkező betegségeket, súlyosat, kevésbé súlyosat. Mennyire tudjuk ezt egy felnőtt életében megmondani, megtenni, hogy mi vár rá, milyen betegség jöhet szembe, milyen életkilátásai vannak, uram, bocsán, mennyi ideig fog élni, és hasonló témák. Mennyire tudja ezt ma már pontosan a genetikai...
Még mielőtt válaszol a doktor úr, felteszek egy teoretikus kérdést. Robi, te, hogyha megtudnád, hogy meddig élsz egy genetikai térkép alapján, vagy megtudhatnád, akkor mennél egy ilyen után?
Uh-huh. Én azt gondolom, igen. Én szívesen megnézném.
Te tudod, hogy még 2 éved van hátra.
Akkor is szívesebben megnézném, hogy 2 éven van hátra. Most elviccelhetném a dolgot, hogy nyilván elkezdeném akkor szép lassan felélni az italkészleteimet odahaza.
Bakancs listát előkapnád.
Így van. De azt gondolom, hogy ha valóban ennyire rövid lenne hátra, akkor azért az ember nyilván át tudja, meg át is szeretné értékelni az élete hátra lévő részét. Szóval én a magam részéről szívesen megtudnám ezt. Kérdés, hogy mikor szembesülnék ezzel az adattal, akkor ezt én hogy fogadnám, de most így nyilván azt mondom, hogy igen, hogy na persze.
Na hallgassuk meg a doktor urat, hogy mi a válasz erre. Tehát, hogy létezik-e ilyen genetikai teszt, ami a géntérképünket kimutatja, és ami kimutatja azt is, hogy meddig élünk.
Jó és rossz hírem is van. Csak figyeltem itt az eszmecserét. Van olyan génteszt, amely az összes génünket, vagy az összes bázisunkat, vagy a teljes genetikai kódunkat el tudja olvasni, de olyan még nincs, ami meg tudnánk mondani, hogy hány év várható így pontosan. Természetesen egy súlyos betegséget ki tudunk mutatni, de ugye egészséges embereknél felnőtt korban nagyon ritkán derülnek olyanok, amelyek miatt azt kéne mondani, hogy azt lehetne mondani, hogy már csak 2 év van hátra. Hát ilyen nincsen még jelenleg.
De azt ki tudjuk mondani, hogy jó esélye van valamilyen betegség bekövetkezésének, ugye?
Hát vannak olyan tesztek, igen, amelyek például különböző, most csak egy példát mondok, szívfejlődési vagy szív- és érrendszeri betegséget erősen előrejelezhetnek, vagy esetleg egy bizonyos onkológiai elváltozást előrejeleznek.
Pont erre gondoltam, Angelina Jolie-nak a sztoria, az még itt van szerintem sokunk fejében, ugye néhány évvel ezelőtt ennek hírértéke volt, hogy ő is egy ilyen vizsgálatot követően döntött úgy, hogy nem várja meg azt, ami nagyon jó eséllyel szembe fog nála is jönni. Ugye jól emlékszünk erre a sztorira?
Abszolút, ez egy úgynevezett BRCA géneknek a vizsgálata volt, amelyek az egyik legismertebb emlőrák okozó vagy hajlamosító gének. De hangsúlyoznom kell, hogy ez nem 100%. Az ő esetében, jól emlékszem, 87% volt arra, hogy emlőés vagy petefészek rákja legyen, és ezért döntött az eltávolításuk mellett. Nem ez volt az egyetlen megoldás, de arra mindenképpen rávilágít, hogy igen, már ezeket meg tudjuk nézni, ha a családban van egy ilyen öröklődés, akkor annak utána tudunk menni, és megfelelő konzultációval, vagy megfelelő preventív, akár sűrűbe elmegyünk vizsgálatra, önvizsgálat. Szóval mindegyiknél megvan az a mód, amivel könnyíthetjük a további életünket.
Alapvetően férfiak vagy nők érdeklődnek az ilyen típusú vizsgálatoknál. Mit lát a kutató?
Van egy tippem.
Hát ez jó kérdés, de itt is a hölgyek vezetnek, én azt gondolom.
Mindenfajta szűrővizsgálatban.
Egészségtudatosabbak a hölgyek?
Sokkal tudatosabban élnek, még mindig. Úgy érzem én is.
De mi is csak akkor megyünk el, hogyha a hölgyek mondják, hogy menjünk el. Tehát teljesen más ajánlani, és teljesen más oda menni.
Ezek a vizsgálatok közfinanszírozottan részben egészben elérhetők ma Magyarországon?
Minden diagnosztikai, genetikai teszt elérhető közfinanszírozottan. Természetesen van egy nagyon komoly limitáció az adott helyek felkészültsége és az úgynevezett elszámolható költségek tekintetében. A szűrővizsgálatokat ezzel szemben az egészségbiztosító soha nem figyelmezt, finanszíroztam Magyarországon.
Vannak etikai kérdései is a genetikai teszteknek. Például az, hogy megmutatta a biztosítókat, vagy a munkáltatók, ők használhatják-e a genetikai adatainkat? Tehát a GDPR az mennyiben alkalmazható a géntesztjeinkre?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert képzeljük azt el, hogy például egy biztosító majd úgy köt velünk szerződést, hogy előtte megnézi a DNS-ünket, ami amúgy hozzá kell tennem, nem is bonyolult, mert egy tollról vagy egy pohár széléről bőven van annyi, hogy meg tudjuk vizsgálni.
De ilyen még nincsen, ugye? Tehát a biztosító ezt még nem alkalmazza.
Nem tilos is, tehát nem szabad csoportosítani genetikai adatok alapján. Illetve hát a munkáltató sem mondhatja azt, hogy hát ez a kolléga hát inkább skizofréniára hajlamos, vagy bármi miatt nekünk nem
szép. Erre azt lehetne mondani, vagy azt a kifejezést lehetne rámondani, hogy genetikailag diszkriminatív, igaz?
Hát bőven így van. Igen. Teljességében tilos is. Tehát a genetikai adataim az kizárólag rám tartoznak. Érdekes módon ezekre sokkal szigorúbb szabályzás vonatkozik, mint bármilyen más személyes adatunkra. Itt még a saját orvosomnak is megtudhatom a hozzáférést. Mm-hmm.
Milyen technológia segíti ezeket a vizsgálatokat, a genetikai vizsgálatokat? A beszélgetésünk elején felmerült, hogy 30 éve még nem nagyon volt ilyen, illetve csak akkor kezdett fejlődni ez a genetikai vizsgálat, viszont azóta sok víz lefolyt a Dunán. Milyen technológiai lehetőségek vannak a géntesztekben?
Hát nem tudom, még talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a 2000-es évek elején volt a Humán Genom projektnek a vége, amikor nagyon boldogok voltunk, hogy az első humán DNS szekvenciát el tudtuk olvasni. 3 milliárd dollárba került, 5-8 ezer kutató dolgozott rajta, és 23 év volt az, amíg ez elkészült. Most az elmúlt 22 évben drámai módon felgyorsult az informatika, a kémia, a biológia, és most már ezeket, tehát egy ilyen teljes emberi kóduló rét felolvasását egy-két éjszaka vagy nap alatt el tudjuk itt a laboratóriumban végezni, ilyen 1000 dolláros költség körül.
Egy záró kérdés még engedjen meg, nem lehet kihagyni az AI-t, a mesterséges intelligenciát. A géntesztek elvégzésében, illetve azoknak a feldolgozásában lát-e arra veszélyt, hogy a mesterséges intelligencia valaha rossz útra viszi ezeknek a teszteknek, vagy ezeknek az adatoknak a felhasználását?
Az emberiség eddigi múltját nézve, én nagyon optimista vagyok. Viccet félretéve, mi jelenleg is használunk AI meghajtott kiértékelő rendszereket, amelyeket a kutatók és a diagnosztikával foglalkozók használnak, tehát nekünk ez ennek segítség. Sajnos el tudok sokkal rosszabb verziót is képzelni ezzel kapcsolatban is, de hát bízunk abban, hogy a moralitásunk és az emberségesség megmarad, és megtaláljuk a jó utat itt is.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm szépen, viszontlátásra.
Dr. Kósa Jánossal, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Molekuláris Biológiai Laborjának vezetőjével beszélgettünk. Pár perc is folytatjuk az egészségkódot.